az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Te régen is jártál templomba, nem?
Hát 1966-ban voltam első áldozó. Ezt itt ebben a Ciszterci Szent Imre templomban, a Feneketlen tónál Budapesten. Aztán utána, miután apa nélkül nőttem föl, 10 éves koromban meghalt jóatyám. Ezért valahogy úgy maradt az a nagy ünnepekre korlátozott templomlátogatás. Akkor a Bakács térre mentünk gyakran, miután ott éltünk az első boldog 10 évemben. A 66-tól 86-ig tartó időszakban ez ilyen sporádikusan zajlott az életemben, és 86-ban, amikor Csernobil katasztrófája történt, akkor éppen Németországban éltem, ahol még többet tudtunk ennek a rettenetéről. Egy művész barátom gyűjtője mondta, hogy éppen Maria Lachba megy egy kicsit elcsendesedni. És mondtam, húha, ez kell nekem. Ott egy bencés kolostor van, ami direkt a pápaságnak van alá, Vatikánnak alárendelve. Egy csodálatos vulkáni tó környékén volt ez a kolostor, a Maria Lachi bencés apátság, és van ma is. És ebben a templomban körülbelül 100-150 feketébe öltözött bencés szerzetes élt akkoriban, és a fantasztikus harmónia fogadott gazdaságtól kezdve hotelen át, smíd, tehát vasöntődeitől kezdve állattartásig, tehát egy elképesztő világ volt, és ott megismertem egy időst, és rajta keresztül egy fiatal atyát, akik szintén kivételes személyiségek voltak. Egy olyan indítást adtak nekem, hogy nagyon elgondolkoztam azon is, hogy esetleg én magam is ezt az utat válasszam. Aztán ez a nagyon bölcs idős atya mondta, hogy úgy érzi, hogy rám nagyobb szükség van kint a világban. És hát aztán meg is fogadtam ezt, és tulajdonképpen a Jóisten azóta is úgy érzem, hogy napról napra, percről percre mindig egy icipici finom segítséggel, de tovább vezet ezen az úton. És aztán ennek voltak különböző állomásai, például amikor egyszer a Ferenciek terén mentem, és egy nem a bencés asztrik, hanem egy ferences asztrik atya mutatta be a szentmisét, gyönyörűen énekes introitusszal, és a prédikációja is szenzációs volt, és mondom, hát hogyha ilyen csodálatos alkalmak vannak, akkor ne csak vasárnapi szentmisére járó legyek, hanem akkor nekem itt a helyem.
Valeser Tamást hallgatják a hallgatók, a kortárs festőművészt.
Tulajdonképpen én mindig a komplexitásra és a szintézisre törekedtem. Tehát ezért például, amikor fiatalabb voltam, és láttam, hogy a művész kollégáim elég tehetetlenek a szervezésben, fölvállaltam a Bercsényi klubot, a Bercsényi klubban több művészeti ág együttes párhuzamos bemutatását.
Várj egy picit, elszaladunk a témától, ugye? Bocsánat. Azért gondoltam, hogy jöjjünk el ide ma reggel, nagy nap lesz az életedben, egy díjátadás majd délután, de most arról mesélj nekem, légy szíves, hogy ebben a sokféle stációban, amit itt most elmondtál, egy új fejezet is van, ugye, ebben az évben, az egészséged?
Hát tulajdonképpen ez a szép folyamat, amiről az előbb beszéltem, ez tulajdonképpen kiteljesedni látszott, mert egy olyan betegség kapott el, amit időben diagnosztizáltak, illetve az odavezető úton is nagyon-nagyon nagy isteni gondviselést éreztem, hogy az első, második, harmadik jó eredményeknél a kezelő orvosom nem állt meg, hanem tovább vizsgálódott, és így derült ki az a nagy baj, amivel most már egy éve, hogy műtöttek, és aminek következtében egy hónapig kórházba voltam, és nagyon komoly kezeléseket kaptam így az elmúlt évben, és hogy egyáltalán ma itt lehetek. Tehát nagy ostobaság lenne nem észrevenni azt, hogy a Jóisten mennyire vigyázza és óvja az embert. Csak rá kell helyezkedni az ő hullámára. Kérni kell, hogy nap mint nap, hogy mutassa meg, hogy mit szeretne veled, tőled, mi az, aminek ő örülne.
hogy ez egy hasnyálmirigy rák, amiben 2-3 hónapból meghalnak emberek.
Igen. Ugye, ahogy említettem, hogy időben felfedezték, hogy kezelhető volt, és aztán az utókezelésnek köszönhetően itt vagyok, és itt állok, és igen, aktív évet tudok ennek ellenére magam mögött.
Találkoztunk, kezet fogtunk, erő van a kezedben, nem látszik rajtad a elgyötörtség, a különböző kezelések miatti elgyötörtség.
Ez alatt az időszak alatt is például az onkológiai intézetnek a területén van egy kápolna templom, ahol szintén például tavaly február 11-én fölvettem a betegek kenetét, és heti 3-szor csövekkel az oldalamból, orromból kilógva, de azért engedélyezték az orvosok, hogy menjek, és sikerült így legalább heti 3-szor szentmisére jönnöm és áldoznom. És ez a folyamat, amit azóta is tartok, na, úgy érzem, hogy nagyban segített abban, hogy én most itt lehetek, és mindazok a jó emberek, orvosok, akik segítettek, akik imádsággal gondoltak rám. Ezek olyan csodálatos dolgok, amit ha valaki nem tapasztal meg, az isteni irgalom akkor is jelen van, csak nem mindig tudatosul az emberekben, hogy ez most megint micsoda egy csodálatos dolog volt az életemben.
És ugye azt mondod, hogy meg kell érteni, vagy fel kell fogni, hogy mit akar a jó Isten velünk. Ezt hogyan lehet csinálni?
Az ember keresi is ezt, kéri, akár imádsággal, akár a csönddel, az mindig hatalmas segítséget jelent, és ilyen szempontból a nagyvárosiasodás borzasztóan ellene megy ennek, és ugyanakkor fölismerni azt, hogy mikor van valami fajta kísértés, és lehetőleg ennek pláne most így nagybőjt idején különös hangsúllyal lehet mondani, hogy ellenállni tudni, amikor az ember tényleg minden vonalon, minden pillanatban szinte ilyen kísértések érik, hogy mindig tudatában legyen annak, hogy ez most isteni vagy ördögi szándék. És ezt megkülönböztetni, azt hiszem, ez az egyik legfontosabb dolog. És erre nagyon-nagyon jó út ez, akár ez a napi egy óra szentmise, idézőjelben kikapcsolódás, tehát, hogy az ember kikapcsolódik a világ zajából, és átadja magát annak, amit ez a több ezer éves liturgia kialakított, hiszen minden szó, minden pillanat fontos. Éppen ezért én például, ha 2 percet késnék, már nem is megyek be, hanem csak akkor, amikor odaérek előbb, sőt, igyekszem mindig egy 5-10 perccel előbb, hiszen, mint ahogy említettem, rám is olyan sokan gondoltak imával, kéréssel. Így én nekem is úgy érzem, hogy feladatom, hogy nagyon sokakra gondoljak, akár akik előbb elmentek.
És akkor kinyitod magad, tehát korábban jössz, hogy mire itt az idő, addig a nyitott lélekkel üljél. Itt a templomban.
Igen, és hát akkor ezekre sok kedves emberre, orvosaimra is gondolok, barátokra, jótevőkre.
Akkor menjünk beljebb.
Szeptember, december és január voltak, ezek jó eredményt mutattak. Van olyan orvos, aki adta volna tovább a kemoterápia kezelést, van olyan, aki 3 hónapra most elbocsátott. És most március végén lesznek újabb, meg április elején újabb vizsgálatok, és akkor annak függvényében derül majd ki, hogy hogyan tovább. Csoda, hogy a felismeréstől, a gyógyításon át, egy év után itt állok egy ilyen nagyon komolynak mondható betegségből fölépülvén.
Ha a Jóisten segített helyrejönni, megúszni idáig ezt a betegséget, akkor miért csinálta?
Hát, ha így visszatekintek, talán időt kaptam még. Időt, hogy javuljak.
Tehát a betegséget fogjam úgy föl, mint egy felkiáltójel. Idáig nem volt minden rendben, tessék változtatni rajta.
Akár így is lehet, bár ezt, ahogy említettem, egy hosszú-hosszú folyamat, ahol az ember napról napra igyekszik. A másik pedig, ami fontos szempont, hogy a betegség ellenére a tavalyi évben 14 csoportos kiállításon vettem részt, számos új munkát tudtam azokra készíteni, illetve két önállót is. Tehát tulajdonképpen arra is gondolok, hogy esetleg rajtam keresztül szeretett volna megmutatni olyan dolgokat, amire valamiért nekem volt a feladatom, hogy megtegyem és megmutassam.
Ami életre kell. T-Rádió.
A beszélgetést ott folytatjuk azon a napon, amikor a templomi felvétel történt. Ott folytatjuk, hogy Olesel Tamás díjat kapott? Vagy mit?
Tulajdonképpen, ha egy munkámra gondolok, akkor is mindig megköszönöm a Jóistennek, hogy ezt rajtam keresztül hozta létre. Most ezt a díjat tulajdonképpen rajtam keresztül a Jóisten kapta.
Amit a felvétel napján kaptál.
Igen.
Hogy hívják a díjat?
Munkácsi Mihály díj.
Óriási. Ez nagy dolog?
Ez nagy. A művészek körében nagyon nagy dolog. És hát egyáltalán társadalmi szinten is, hogyha valaki már egy ilyen díj elismerésben részesül, az mindenképpen számít valakinek.
Nem osztod magaddal? Azt tudom, hogy néz ki egy munkácsi díj.
Egy szép plakett.
Miért nem
és
osztod?
Egy szép oklevél.
De miért nem osztod?
Hát, hogy vigyázzak rá, dédelgetem.
Hát akkor annál inkább hozom magammal.
Hát azért
ki nem engedem a kezemből.
A feleségemnek, hogy vigye haza, pláne most esik, és hogy ne ez a szép dobozka, meg az oklevél, hogy nehogy megázzanak itt, úgyhogy azért inkább rá.
Ez most a csúcs? Vagy mi ez most?
Hát a művészeknél tulajdonképpen a csúcs. Ezen kívül aztán vannak feljebb még, mint például a Kossuth díj, ugye, az már egy igazán csúcsok csúcsa díj, illetőleg vannak különböző érdemrendek, tiszti keresztek és egyéb. Van ilyen művész barátom is, ismerősöm is, aki már ennek a birtokában van. Ugye különböző díjakat adnak ki ez alkalommal, népzenésztől kezdve író-költőn át, tehát nem csak képzőművészek és iparművészek, sőt, még a cirkuszművészet is kapott díjat. És számos ismerősöm volt, úgyhogy így olyan bensőséges volt számomra, tehát nem egy vadidegen környezetben voltam, és rengeteg ismerőssel találkoztam.
Korábban volt már díjad, van ami, amit kaptál?
Igen, 2014-ben volt például szintén az MMA-nak az éves képzőművészeti díját kaptam. Vagy 2018-ban a Budapest második kerületi önkormányzat emlékérmét kaptam, ami szintén egy nagyon...
Számon tartanak.
Nagyon, nagyon is. De voltak szegényebbnek mondható például a kecskeméti képzőművészeti kiállításon a Magyar Szentek sorozaton kapott tiszteletdíjat.
Elégedett vagy?
Én nagyon.
Nem hiányzik semmi?
Hát nagyon szeretném, hogyha a világban béke lenne, mert nagyon fáj, hogy az emberek egymást is...
Tudod, hogy nagyon nehéz értelmezni, hogy egy hétköznapi ember hogy is gondolja mindezt, hiszen a hétköznapi életünktől annyira távol, hogy a világ béke mikor lesz meg, vagy nem lesz meg.
Igen. Én azért bízom benne, hogy erre sor fog kerülni. Hát egy kis mellékvágánynak idézőjelben mondhatnám azt a garabandáli jóslást, vagy jóslatot, vagy ígéretet, amely ugye a 60-as években Conchita nővérnek lett kinyilatkoztatva, hogy még az ő életében bekövetkezik a világban egy nagyon-nagyon békés, ez a boldog, békés 1000 év. És ebben mindenki részt vehet, aki beismeri bűneit, bűnbocsánatot kér és bűnbocsánatot tart. És ez egy nagyon szép remény, azt hiszem, a világnak, hogy ez...
De nem vagyunk elkésve vele?
Hát ezt mi emberek mondhatjuk, hogy el vagyunk késve, de hogyha ennek az ígéretnek vagy jósatnak a mélyére nézünk, akkor inkább azt lehet mondani, hogy egy hihetetlen irgalom van mögötte. Mert ugye, ha azt mondjuk, hogy a Jóisten irgalmas, már pedig az, akkor azt akarja, hogy minél többen vegyenek részt ebben.
Milyen érdekes, hogy én nem erre gondoltam, én arra gondoltam, hogy Olesár Tamás kortárs festőművész életében mire volna még szükség, vagy mi lenne még jó. Ehhez képest te magasztos dolgokról beszélsz, semmi baj nincsen, csak észrevettem, hogy magadról nem beszélsz.
Hát nyilván az ember szeretne ennek megfelelően egy bizonyos békés környezetet. Például nekünk van a feleségem révén vidéken egy régi hosszú ház, parasztháznak is lehet mondani, ahova nyaranta lemegyünk, és nagyon élvezem azt a békét és csöndet és természetközelséget. Ott nagyon jól tudok alkotni, sokszor egy-egy kollekciót, tehát az évnek mondjuk a fő kollekcióját ott hoztam létre. Ez nyilván nagyon jó lenne.
De mi akadályoz meg benne?
Hát ennek elsősorban anyagi okai vannak, ezt a házat ki kellene építeni jobban, tehát például jelenleg csak egy kemence van.
És csak, hogy télen nem lehet használni.
Télen nem lehet, úgyhogy szívfájdalom, hogy novemberben elzárjuk
a
vizet.
Jó, de a családodban minden rendben van, mindenki jól van, nincs szükség semmire.
Hát az elmúlt év az nagyon megpróbáltatásokkal teli volt, mert mindenki átesett valamin. Most a feleségem éppen a vállát törte egy egész egyszerű kis korcsolyázási balesetben.
De hol van ez a hasnyálmirigy rákhoz, úristen, távolságban?
Hát igen, igen, az is benne volt, a fiam a karját vágta el, és itt tovább nem sorolom, de úgyhogy minden hónapra jutott valamilyen sok. De valahogy aztán, hogy ez a karvágás nem okozott, akár halált is okozhatott volna, és működik a keze. Vagy hogy én itt vagyok egy év után, ezután, miután felfedezték ezt a bajt, és sorolhatnám. Tehát reménykedem, hogy mindenki szép lassan rendbe jön, és aztán majd egyenesbe jövünk ilyen formán is, tehát a hétköznapokban.
Ennél a betegségnél nyilván voltak stációk, nem? Tudsz mesélni róluk, hogy lendültél túl? Tehát közölték mit?
Hát először
Kolesár úr, mit mondtak?
A rávezető volt érdekes, mert két éve egy nagyon furcsa ételmérgezésem volt Németországban, Stuttgartban, és utána valahogy nem éreztem magam olyan komfortosan, mint korábban. És elmentem a gastroenterológus ismerősömhöz, és ő megcsinálta a szokásos tumormarker, ultrahang és egyéb vizsgálatokat, és ezek jók voltak. De ez az érzés valahogy nem múlt. És aztán visszatértem hozzá, és akkor már a hasnyálmirigyre utaló tumormarker egy picit emelkedett szintet mutatott, úgyhogy akkor ő végigment az ultrahang, a CT, majd az MRI felé. És az MRI már jelzett valamit, hogy ott nincs a hasnyálmirigyben rendben valami. És aztán egy speciális MRI az ki is mutatta, hogy valóban ott van egy másfél centis tumor.
Ezt hogy mondták neked?
Tulajdonképpen nem csinál senki ebből túl drámai dolgot. Csak
leültettek.
Úgy, igen, úgy.
Kolesár úr, ön rákos.
Még csak ez sem.
Hát mit mondtad?
Az, hogy ezt meg kell műteni például. És akkor nagyon gyorsan műtét alá kerültem. Ennek köszönhető valószínűleg, hogy még nagyon időben elcsíptük a dolgot. És aztán utána egy protokoll, kemoterápián.
De hazamentél, ne szaladjunk, hazamentél. Elmondtad, hogy azt mondta az orvos, hogy...
Igen, igen, hát úgy megdöbbenés volt a családon, mert a lányom, aki a legérzékenyebb, az nagyon szívére vette, ott zokogott, hogy miért, meg hogyan, meg mint. De hát aztán szép lassan, ahogy haladtak a dolgok előre, én végig úgy éreztem, hogy ez rendbe fog jönni, pláne ezáltal, hogy ilyen időben, és hogy jó kezekben van az ember.
Jó, de hát közben lehetett olvasni az újságban, hogy ki mindenki halt meg rövid időn belül ugyanebben a betegségben. Ezekkel nem foglalkoztál?
Hát nagyon-nagyon sok biztatásért. Szóval a legkülönbözőbb társadalmi rétegekhez tartozó emberek, művész kollégák, templomiak, ismerősök, barátok nagyon-nagyon sokan gondoltak rám, sőt, még imádkoztak is értem. És ez egy fantasztikus érzés volt, hogy ilyen sokan gondolnak rám.
Amikor csak visszatérek az alaphelyzethez, hogy megtudtad, hogy mi a bajod, volt veled valaki, vagy hazafelé volt idő feldolgozni, megfogalmazni? Mit mondok otthon?
Nem nagyon rágódtam ezen, ezt egy olyan problémának fogtam föl, hogy ez jelentkezett, nem mondom, hogy örültem, amit meg kell valahogy oldani. És éreztem,
tehát nem gyűrt maga alá?
Nem hagytam ezt. Nyilván abban a kísérletben idézőjelben, hogy az ember minél tökéletesebb legyen, minél jobb legyen, eléggé belezavart. De ott eszembe jutott megint egy korintusi levélből egy idézet, ami egy képemnek is a címe, hogy amikor pedig eljön a tökéletes, megszűnik, ami töredékes. Tehát tulajdonképpen így az én bajom is ebbe felfogható, hogy most ennek egy ilyen válfaja jött be eddig. Megúsztam nagyobb bajok nélkül.
Soha nem csüggettél? kórház, kemoterápia.
Hát persze, ezek megviselik az embert fizikailag is, de különösen az első egy hónapban, amit bent töltöttem tavaly februárban, akkor nagyon örültem, hogy akár a betegtársaknak, vagy a nővéreknek, vagy az orvosoknak valami pozitívat tudjak mutatni, adni. És ez nagy örömmel töltött el, hogy megbecsülést élvezzenek általam, vagy szeretetet kapjanak. Tehát, hogy
de ott sem saját bajoddal voltál elfoglalva, inkább azzal, hogy másnak adjál szeretetet, odafigyelést.
Hát szerettem volna, igen, szerettem volna, és elég sok jó visszajelzést is kaptam. Például, amikor egyszer bementem, és véletlenül együtt volt az az orvosi kar, aki engem is ugye mindig nap, mint nap meglátogatott, olyan kedvesen és szeretettel fordultak felém, hogy ez inkább azt jelzi, hogy ők is érezték, hogy mennyire megbecsülöm őket, és hogy mennyire tisztelem őket ezért a hatalmas munkáért, amit ők tesznek.
És azt se érintett meg, hogy akivel találkoztál tegnap előtt, az ma már nincs? Akit láttál egy hónappal korábban, az már nem úgy néz ki?
De ezek nagyon drámaiak. Például volt egy szobatársam, akivel az utolsó héten voltunk együtt, ő akkor 59 éves volt, és sajnos 2,5 hónapra rá meghalt. Úgyhogy sokat gondolok rá is. Ez nyilván nagyon megérinti az ember, de ő például nem akart tenni azért, hogy meggyógyuljon. Tehát valahogy hagyta magát sodortatni. Szóval vagy nem vette elég komolyan, vagy föladta, nem tudom. De hiába könyörögtem neki, hogy vegyen részt a vizsgálatokon, esetleg a kemoterápiát vállalja el. Úgyhogy ez nagyon szomorú és megrázó, és sokáig gondolok is arra a 7-8 emberre, akikkel ott ilyen ágyszoba kapcsolatba kerültem, hogy vajon hogy mint van, vannak itt után tudok is érdeklődni, vagy összefutottam véletlenül, úgyhogy örülök, hogyha jót hallok a felőlük. És így hát, aki elment, arra mondom, rendszeresen gondolok is, mert úgy érzem, hogy fontos, hogy az ember legalább egy évig gondoljon arra, aki így, pláne ilyen hirtelen, mert ő azért elég hirtelen ment el.
Amikor azt mondták, hogy kemoterápia, az egy félelmetes dolog. Sok mindent tönkretesz, a vegyület.
Igen.
Te miért vállaltad?
Az ember bízik az orvosokba, és hogy az orvosok tulajdonképpen a Jóistennek a gondolatát valósítják meg. És arra gondoltam...
Ez miért biztos? Hát, a Jóisten gondolatát valósítják meg. Hát van ilyen orvos, meg olyan.
Igen. Hát találtam olyat is, aki nem feltétlenül az időn nem azt bizonyította fel, hogy egyértelműen, de ott megpróbálom ezt fölismerni, és esetleg, ha lehetőségem van váltani, ha látom, hogy végképp nem működik ez a dolog. Sajnos ilyesmire is volt példa.
De talán az onkológiában, aki megmarad orvosként,
igen,
hosszú időn keresztül, abban lehet, hogy tényleg benne van a Jóisten valahogyan.
Hát biztos, mert egy olyan óriási megterhelés van, például amikor ugye a kemoterápiára kiírják az embert, akkor általában aznap körülbelül 50 beteg várakozik az orvosi jóváhagyásra, aminek előzménye a vérkép, meg egy-két apró vizsgálat. Tehát emberfeletti az a munka. Azon kívül ugye az osztályon tevékenykedik, esetleg ügyel, úgyhogy én nem is tudom, hogy ezt hogy lehet emberként vinni és viselni, mert óriási teher. Szóval...
Mennyire magányos az ember az onkológián?
Általában érdekes módon azt vettem észre, hogy az emberek zöme jókedélyű volt, beszélgetett, reménykedett, tehát kevés magába fordult embert láttam. Talán én még jobban magamba fordultam, mint ők, akiket ott láttam.
Milyen furcsa, hogy közben a többiekkel foglalkozol, magadba fordulsz.
Igen, de hát ennek különböző módozatai vannak, ugye az ember egy kicsit gondolkozik, vagy
kihasznál. Hogy mit rontott el?
Hogy kihasználja az időt, hogy esetleg imádkozik, vagy szóval számos ilyen lehetőség van, hogy az idő ott rendelkezésre áll.
Az eszedbe se jutott, hogy mi lesz, ha nem leszek? Úristen, nincs kifizetve ez, majd megoldjuk úgy, mit fogok hagyni magam után.
Hogyne, hát ezekre kell gondolni, és igyekszem ezekbe bevezetni a családtagokat is, illetve a munkahelyemen is a kolléganőm, aki most már 2 éve ott van, hogy minden lényegeset megpróbálok megosztani vele, hogy mit és hogyan érdemes vagy kell csinálni.
Hogy, nem hogy ne legyen baj, hogyha már nem vagy.
Igen, mert ez most az én életemben valóban egy kötéltánc, tehát szinte máról hónapra élek.
Tírádió, ami feltűzött.
Ettől a betegségtől mennyire lettél más ember? Vagy miben lettél más ember?
Hát ezek érdekes kérdések, hogy az ember akkor hogyan alakul és változik. Én úgy érzem, hogy csak ez a jobbítási szándék, ez növekedett bennem. Tehát...
Kevés lett volna korábban? Korábban sem volt kevés.
De úgy látszik, hogy még kell, hogy növekedjen. Tehát fontos, hogy az ember másokért is tegyen, ne folyton a saját kis dolgait helyezze előtérbe, és azt szerint éljen.
Valakivel beszélgettem, aki azt mondta, hogy lehet, hogy így van, nem tudom, hihető, hogy a hasnyán birigy rák, az tulajdonképpen azért van, mert valami nem valósult meg, amit szeretett volna az
illető. Igen. Hát ez így van, ebbe beletörődni nagyon nehéz, mert nálam is az életben szinte minden homlokegyenest másképp alakult, mint ahogy ideálisnak gondolnám, vagy szerettem volna.
Például?
Hát például ugye megvalósult a család, amit nagyon szerettem volna, 3 gyerekkel, és egy boldog házasság. Ugyanakkor a körülményrendszer az olyan távol áll tőle, hogy egy 2,5 szobás lakásban 5 lakjunk, akik most már lassan felnőttünk. Én például műterem nélkül, a korábbi művek mind ilyen galériákon vannak, valamint én nagyon szerettem a rendet, a tisztaságot, stb. És ezt ebben a körülményrendszerben képtelenség megtartani.
És ez ennyire feszített volna?
Hát ez is többek között. Aztán szerettem volna abban a bizonyos vidéki házban egy ilyen országos mintaként egy élő alkotó tájházat létrehozni. Tehát nem egy múzeumot, egy halott anyagot, hanem ahol mozgás, élet van, és olyasmit tudsz átadni annak a fiatalabb, körülbelül a középiskolás korosztálytán a leginkább a célcsoport lehetett volna, akiknek nincs túl sok lehetősége hova mozdulni, menni. Tehát akkoriban volt egy diszkó, vagy esetleg valami egyházi dolog, de közte, ahol leül, ahol egy kicsit szakmai vezetést kaphat, vagy útmutatást, vagy beszélgetést, az hiányzik. És arra gondoltam, hogy ez nagyon jó lenne egy ilyen mintaprojektnek, ami aztán országosan is elterjedhetett volna. Például ezt nem sikerült megvalósítani.
Ugye arról beszélgettünk, hogy mi változott azóta.
Igen, hát ugye ez egy ilyen, amit nagyon szívesen folytattam volna.
Hát de még nem késő, ahogy elnézem.
Hát igen. Hát
valamilyen jól nézel ki, lehet így mondani talán. Nem sértelek meg.
Nem, vele. Hát azzal most visszahíztam egy 4-5 kilót a leadott 12-13-ból, és ugyanolyan aktívan igyekszem élni, amennyire lehet, eltekintve az 1-2 kezelés és egyéb dolgok.
Tehát akkor még nincs vége?
Hát nem, most még egy kontroll előtt állok március végén, április elején, úgyhogy ez...
Mennyire terhel meg?
Hát időben.
Hogy
nagyon,
nem
időben.
Tudom, hogy mi lesz, hogy minden nap ha egyel odébb megyek, de vajon mit fognak mondani, ez nem terhel meg?
Hát az időben mindenképp nagyon megterhel, ugye a várakozások például, azok az orvosi időpontok, amire kell menni, mert mellette szinte a korábbi életet viszem és élem.
Tehát semmi nem változott?
Hát nem nagyon. Annyiban változott, hogy még tudatosabban próbálom a dolgokat alakítani.
Ez akkor lehet, hogy lesz abból a tájházból valami alkotóház?
Hát még azt nem tudom, mint ahogy a másik ilyen nagy szívfájdalmam, hogy sikerült egy színházat létrehoznunk, ami aztán úgy 10-15 év alatt úgy kikristályosodott, és aztán sajnos szélnek kellett teresztenem a társulatot, mert ugye egy gyerekcsoport és 10-20 embert működtetni, plusz komoly technikai igények, az a két Fidesz kormány között szinte lehetetlen volt. Mert ugye pályázatokból ez egy ilyen low budget, alacsony költségvetésű színház volt, akkor mindenki tette a maga dolgát, és a maga területén nagyon ismert, például Berec Andrást hirtelen mondanám, akinek a fiam a táncolta ünnepségen, de a Bozsik Ivett a másik oldalon, vagy a Faragó Béla a zeneszerző, tehát egy igazán heterogén dolog volt, és mindenki élte és tette a maga dolgát, de aztán valahogy nem tudott ez az 5 géniusz együtt működni. Ugyanakkor a végére kikristályosodott az a mag, akikkel viszont egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat jött létre, ahol a népi kultúra is autentikusan és hitelesen és egyenrangúan a többi művészeti ággal megjelenhetett.
Jó, hát a politika, ahogy mondod, rányomta a bélyegét.
Igen, akkor nem tudtunk semmit.
De most már talán ez megint a te időd.
Hát ha csak közben ugye azért nem csak velem történtek bajok, hanem a társulat több ilyen mag tagjával, az egyik infarktust, a másik agyvérzést kapott, a harmadik már van olyan költő barátunk, aki meghalt. Tehát nagyon nehéz azt a folyamatosságot újra előállítani.
Nem lehetne az megoldás, hogy elengedsz dolgokat? Mert ahogy hallgatlak, ugye megint csak a beteljesületlen álmokról beszélsz, ami miatt lehet, hogy ez a betegség megjelent. Talán vagy teljesíteni kellene, vagy be kéne sűrnie ezeknek az álmoknak, de ha nem megy, akkor el kéne engedni.
Igen, hát ezt én beláttam, csak az előbb kérdezted, hogy hát ilyen szép álmok voltak, és nagyon sajnálom, hogy ezek nem működtek tovább, ugyanis ez a színház is olyan sokakban egy olyan fajta elismerést váltott ki, hogy ez hiányzott.
Lehet, hogy csak benned van vagy volt a hit, másokban nem.
De nagyon is szerették. Nagyon is szerették, ugyanis többen meg is kerestek, hogy milyen kár, hogy ez nem működik tovább. Tehát, sőt, viszont látom bizonyos gondolatait, akár az említett Bozsi Kivetnél, vagy akár a népi körökben, hogy mentek át ebből a színházból bizonyos foszlányok.
Elég egy meg ennyivel.
Aminek nagyon örülök, ugye? Tényleg.
Hogyne. Tettél valamit.
Igen.
Ott van a nyoma, hanem is úgy, hogy markánsan, de...
Igen.
Áttételeken keresztül ott van.
Viszont a magam vonatkozásában ebből azt a konzekvenciát kellett leszűrnöm, hogy ez a két pólusúság, tehát ugye a színház és a közösség és a festészet és a magány és ezeknek az összjátéka vagy egymásra hatása, ez már nem tud így működni, tehát kénytelen vagyok a képzőművészetre koncentrálni, ami szintén nagyon jó, és ez sokszor jelent meg aztán térben és színházi dramaturgiában. Úgyhogy most
meg ezért... hát, ahogy elnézem, igazából mások szerint is ennek van értéke itt, ugye a Munkácsi díj.
Hát biztos.
Amit átvettél itt a felvétel napján.
Biztos, mert ebben a színháznak a tapasztalatai megvannak, és ugye a harmadik legfontosabb pólus, nem említettem még, a szakralitás, ami az egészet, hogy ne öncélú legyen, hanem tulajdonképpen valami olyan szépet mutassunk be, ami az embereket fölemeli. Ami például a médiából hiányzik, hogy egyszerűen szép és jó híreket szinte nem hallunk, pedig rengeteg van, rengeteg, és ez egy őrületes kommunikációs hiba is, azt hiszem.
Miért nem csinálsz egy rádiót?
Nem gondoltam rá, bár én a németországi tartózkodásom idején a Hesseni Rádiónál Frankfurtban voltam, de ott elsősorban zenei osztályon, viszont adásokat szerkesztettünk, meg koncerteket rendeztünk. Úgyhogy egy érdekes dolog volt, de majd el fogok gondolkozni rajta.
Otthon mit szóltak ehhez a díjhoz?
Hát nagyon-nagyon örültek, és hozzáteszem, hogy én nekik is szinte ajánlom ezt a díjat, mert ugye az életem során a család szenvedte meg leginkább ezeket, amikről beszéltünk, a színház, a képzőművészeti, a kiállítások megrendezése, ezeket az elképzeléseket. Úgyhogy így egy icipicit talán elégtétel is nekik, hogyha már ennyit szenvedtünk az apának a dolgai miatt, egy képbecsomagolás, a lecipelése, csak hogy megfoghatóvá tegyem, vagy amikor ki van pakolva minden, és úgy néz ki a lakás, mint egy virvár, mert esetleg festek, vagy amikor a feleségem balesete után egy 2 méteres képet a feje fölött festettem, és csöpögött rá a festék.
A plafonon volt
hát
a kép?
Nem, a falon, tehát ott volt az ágy, és a Búza című előadásunkhoz készült egy nagy színpadképi, de festményértékű kép. Úgyhogy én nagyon szégyellem magam, hogy ennyire elhanyagoltam a családot, és ez ilyen szempontból meg nagyon nagy dolog, hogy akkor látják, hogy talán ennyi értelme volt, hogy mégiscsak egy ilyen közösségi megbecsülés jön, vagy kapok.
Az örömmel teli percek elmúlnak. Ez a díj, a Munkácsi díj oda kerül a őt illető helyre a lakásban, és aztán majd elővillannak azok, amelyek idáig is ott voltak, a hétköznapokban, az agyon használt fotel, a nagyapától örökölt nem tudom micsoda, mert ahogy mondod, tulajdonképpen 30 évvel ezelőtti környezetben éltek. ami nem volt fontos, hogy ne legyen 30 évvel ezelőtti. Meg hát annyian éltek a lakásban, a kis lakásban, hogy annak idején elvették a házatokat, ugye?
Örök lakást.
Örök lakást. 50-es, 60-as évek, amikor kimentetek, nem?
Nem, én akkor még itt éltem, akkor még fiatalkorú voltam, csak aki benne lakott, mert akkor egy család nem birtokolhatott két otthont, sőt, sokszor egy-egy szobán múlott, például mi azért lakhattunk két szobás lakásban, mert hogy apám halála után anyámmal két neműek voltunk, és így kettő szoba járt. Egyébként a lány vagyok, csak egy szoba járt volna. És ebben a bizonyos örök lakásban akkor ki kellett adni, és amikor apám meghalt, akkor szerettünk volna oda visszamenni, de hiába ajánlottuk föl az egyik vagy másik ingatlant, ez nem felelt meg nekik, tehát gyakorlatilag nem tudtuk őket onnan kitenni. És ennek megfelelően aztán elindult a mi kálváriánk, ide-oda költöztünk.
Miközben volt egy
családi ház. Kiváló örök lakás, ami máig is nagyon jó lenne, és rengeteg.
De kaptatok érte valamennyi pénzt?
Hát az olyan szégyen minimális, hogy azt nem is mondom meg, hogy pár havi részletbe.
Az már a rendszerváltás után kaptátok?
Nem, az még előtte, az még előtte volt.
Milyen címen?
Hát úgy, hogy anyám eladta nekik.
Akik ott éltek, azok
akik már... benne laktak, igen. 30 ezer forint, havi 500 forintos részletekbe, szóval egy szégyen.
De Tamás, ha mindezt összerakom, amiről most itt beszélgettünk, akkor azért jól látom, hogy abszolút nincs rendben az élet. Ilyen elkezdett, befejezetlen periódusok vannak az avid bútorok között, amit időnként felújítasz egyet-egyet. Tehát nincs rend.
Hát nyilván, amit az ember egyfajta mércének gondol, hogy legyen egy műterm, hogy legyen a gyerekeknek külön szobája, az éppen nincsen meg. De fölnőttek így, fölnőttünk így, együtt voltunk, nagyon együtt van, és összetart a család ennek következtében. Ugyanakkor nyilván fáj, hogy az ember nem tudta azt a körülményrendszert biztosítani, amit szeretett volna.
Nem lett volna célszerűbb többet foglalkozni a körülményekkel?
Hát ez tulajdonképpen pályaválasztás is, mert amennyiben az ember művészettel foglalkozik, akkor azt hiszem, hogy a legnagyobb intenzitással, a legkisebb, nem is tudom, mit mondjak, profitot éri el most. Lehet, hogy majd az unokáimnak
jó lesz.
Jó lesz, de most én, illetve a család többi tagja ezt bizonyos szempontból megszenvedi. De ugyanakkor a munkahelyemen mondta is valaki egy szállóigeként, amit mondtam, örüljünk annak, ami van. Van fedél a fejünk felett, van fűtésünk, van ennünk, innunk, nem lőnek, és folytassam.
Oleser Tamás, Munkácsi Díjas, kortárs festőművész, köszönöm.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírálj! A Tirádiót.